Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azt most meg tudnánk határozni, hogy hol vagyunk, hogy itt a templomban, a te házadban. De olyan nehéz meghatározni a helyünket a saját életünkben, hogy kik vagyunk mi, és igazán mit is akarsz kezdeni velünk. Minden ilyen találkozás tovább vezethet bennünket, és egy kicsit jobban megismerjük önmagunkat, és egy kis darabot megint belőled. Vannak titkaid, és vannak kijelentéseid, és te tudod jól, hogy mikor melyiket kell előhozni. Így állunk meg most előtted, várva azt, hogy valamit megértünk, és várva arra, hogy valamit egyszerűen csak elfogadjunk. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. A Bírák könyvéből szeretnék felolvasni egy rövid történet részletet, a Bírák könyvének a 14. részéből az 5-től 9-ig terjedő verseket. Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai szőlőkhöz értek, egy ordító oroszlánkölyökkel találta magát szemben. Akkor megszállta őt az Úr lelke, és ketté szakította azt, mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté. Pedig semmi nem volt a kezében. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinált. Azután megérkezett, és beszélgetett azzal a nővel, mivel tetszett az Sámsonnak. Néhány nap múlva ismét eljött, hogy elvegye. Közben letért az útról, hogy megnézze az oroszlán tetemét. Hát az oroszlán hullájában egy méh raj volt, és méz. Kiszedte a markába, és mendegélt, és ette. Oda ment az apjához és az anyjához, nekik is adott, és ők is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán hullájából szedte ki a mézet. Nem egy mindennapi bibliai történet, amit elolvastam, nem túl sokszor kerül elő, habár emlékeim szerint, akár éppen gitáros istentiszteleten egyszer előkerült ez a történet. A Bírák könyve nagyon érdekes olvasmány lehet az ember számára. Sok-sok bíró jelenik meg, egymás után lépnek fel itt a történések során, és 12-en vannak, a 12. a sorban Sámson, akinek egy nagyon ellentmondásos alakja van a Bibliában megrajzolva. Sok mindent meg lehet érteni rajta keresztül azonban, és sok mindenben látszik az, hogy azért ő mégsem tudott az elhivatásának a csúcsára kerülni. Nagy reménységgel indult az ő karrierje, ami egyben az életének a kezdete is volt. Nem sok emberről olvassuk a Bibliából azt, hogy Isten megüzent az ő születését, hogy a nevével, hogy a személyével kapcsolatban nagy tervei vannak. Ilyenekről tudunk, Sámuelről, így tudunk Keresztelő Jánosról és magáról Jézusról is. Azonban ez a három alak mind-mind véghez vitte azt, amit az Isten elvárt tőle, és egy nagyon szép küldetést kapott, amely nyilván nem is volt könnyű küldetés. A sorból kilóg Sámson, akinek szintén hírül adják a születését, aki kiválasztott ember, Isten megbízza a szüleit, hogy ezzel a kiválasztással neveljék fel. Róla tudjuk elképzelni azt, ami a gyerekkori képes Bibliánkban talán a kedvenc oldalak közé tartozott, hogy egy olyan rocker kinézetű, hosszú hajú ember, nagy szakállal, olyan igazi marconalak, csupa izomember. Ő az a tipikus akcióhős a Bibliában, akiket úgy ismerünk a mai filmekből talán. És mégis azt is tudjuk, hogy nyilván ezeknek a filmeknek, amiket látunk, és az ő alakjának a nyomán is, hogy sok ésszel azért nem volt megáldva ez a Sámson. A kiválasztásának kénytelen volt eleget tenni, mert ha az Isten valakit kiválaszt, azt nem engedi a kezéből. De talán pont az ő élete gondolkoztató el abból a szempontból is, hogy ha akarjuk, ha nem, mi Isten kezébe eszközök vagyunk. Ő úgy volt Isten kezébe eszköz, hogy ő ezt nem érezte át, nem élte meg személyesen, és ezért nem találkozott ennek az elhívásnak az örömével, a győzelmek örömével, hanem közben egy kudarcra ítélt személyes élete volt. És nyilván, hogy azok, akik itt vagyunk az Isten közelében, szeretnénk úgy az Isten kezében eszközök lenni, hogy annak az örömét átéljük, hogy a harcainkban a sikerek azok tényleg eltöltsenek minket örömmel, és azt úgy tudjuk megvívni, hogy ott van mögöttünk az Isten. Hát ennyire ellentmondásos az ő alakja, és Ennek a történetnek három nagyon rövid gondolatát hoztam ide. Ez még a történések elején játszódik, amikor Sámson az első nagy szerelmét találja meg, legalábbis ő ezt így gondolja. Az ellenséges nép leányai közül a szülei ezt neheztelve fogadják el, de ő elindul és ráveszi őket is, hogy menjenek lánykérőbe. És amikor mennek ezen az úton, akkor találkozik ő, valahogy lemaradhatott talán a szüleitől, vagy talán épp nagyon sietett és előre szaladt, egyedül egy ordító oroszlán kölyökkel. És akkor azt olvasuk róla, hogy az Isten lelke megszállta őt, és ő egyszerűen ketté tépte, mint egy kecskegidát. Sokáig gondolkoztam, hogy mi értelme van ennek a jelenetnek. Aztán a gondolkodásom során oda jutottam, hogy Sámson maga itt szembesül először arra azzal, hogy ő kiválasztott, és hogy a kiválasztottsága micsoda erővel jár. Itt tudja meg ő maga is, hogy mit jelent az, amikor az Isten lelkének a segítségével erőt kap, és valamit megtehet. Itt döbben rá a saját képességeire. És ebben a pillanatban úgy elgondolkoztam én is, hogy hol vannak az életünkben a kettétépet oroszlánok, amelyek arról szólnak, hogy az Isten lelkével valami igazán nagy dolgot tudtam megtenni. És azt hiszem, hogy tévúton jár az ember akkor, hogyha olyan nagyon-nagyon nagy dolgokat kezd keresgélni az életében, inkább talán az apróságokban van elrejtve az, hogy hányszor volt az, hogy az ember rágondol, és azt mondja, ezt nem én tettem, ott kellett legyen az Isten, ez magamtól nem ment volna. Hány olyan imádságunk van, amelynek az volt a nagy ereje, hogy az Isten odaállt mögénk, és meghallgatta ezt az imádságot, és megadta azt, amit kérünk. Vagy egyszerű példát is hadd mondjak, hogy hányszor futott neki úgy az ember egy-egy vizsgának, és tekintette át a temérdek tanulnivalót, mondván azt, hogy ez lehetetlen, és aztán az Isten lelke erőt adott, és úgy leborultak ezek a könyvek, és valahogy megszületett az a kívánt jegy is, és meglett az a megdöbbentő eredmény. Tényleg erre voltam képes. Az Isten ott van az életünkben, és meg kell találnunk nekünk is azokat a jelzéseket, ahol látni ezeket a kettétépet oroszlánokat. Egy másik irányból is hadd kanyarítsam el ennek a gondolatát méghozzá abban, hogy lehetnek ezek nagy győzelmek az életünkben. Amikor egy-egy félelmet, egy-egy aggodalmaskodó életvitelt megpróbáltunk és sikerült legyőzni az Isten segítségével. Amikor leszámoltunk valamivel, ami a múltunkhoz köt, ami nem engedett igazán szabaddá lenni vagy örömmel élni. Amikor le tudtunk számolni egy-egy bűnünkkel, amikor azt tudtuk mondani, hogy ez nem jó, és valahogy az tényleg elmaradt az életünkben. Ezek mind-mind olyan kettétépet oroszlánok, ahol az Isten megmutatta, hogy az ő lelke milyen erőssé tehet bennünket. Úgy végig gondoltam, és úgy rádöbbentem arra is, hogy Jézus is ezt akarta valahogy a tanítványainak megtanítani. Hogy ti tudtok erősek lenni, csak legyen hitetek. Ha egy mustármagnyi, akkor egy mustármagnyi. De ha megvan ez a kicsinke hit, akkor hegyeket lehet megmozgatni vele, és még a hegyek a tengerbe is beugranának. Örömmel töltött el engem az, hogy az Isten megmutatja azt, hogy kivé lehetünk. Hogy az Isten megmutatja azt, hogy az ő hatalma, az bennünk megvalósulhat. Aztán tovább is kell olvasni a történetet, és elérkeznek a célhoz, és Sámson rátalál erre a megszeretett hölgyeményre, és aztán beszélgetnek, és úgy elvannak egymással, de nem kerül elő az, ami az úton történt. Senkinek ezt nem árulja el, ezt titokba tartja, még a szüleinek sem mondja el, és aztán később ezek a titkok egyre inkább jellemzik az ő életét. Egyrészt talán nincs is senki, akivel ő meg tudná osztani azt, hogy vele mi történik, hogy ő mit érez. Másrészt azonban az is kitűnik, hogy valahol nincsenek is meg az őszinte szavak ehhez. Nincsen meg az egyenes beszéd. Ez a sok-sok titkolózás valamiféle rendezetlenséget rejt az ő életében, és ez sokszor nagyon nehéz teherré is lesz számára. Ahogy feszegetik az ő kedvesei mindig a titkát, hogy mibe van az ereje, hogy honnan is van a bátorsága, akkor azt olvassuk néhol a Szentíró így fogalmazza meg, hogy zaklatták és már gyötörték őt ezekkel a szavakkal. És ő ezzel a titokkal nem tudott már mit kezdeni, nem tudta feloldani magában. És így jutottam el ahhoz a gondolathoz, hogy egyáltalán nem segítette őt senki ahhoz, hogy ezt a szolgálatot is be tudja tölteni. Nyilván ez az ő hibája volt. De a kapcsolataink nagyon-nagyon meghatározzák azt, hogy kivé leszünk és mivé leszünk. Hogy az Isten elrendel nekünk egy utat, és az az út az nagyon szép lehetne, nagyon jó lehetne. Hogy abban az útban annyi ajándék el van rejtve. És a kapcsolataink sokszor elrejtik ezeket előlünk. Nem erősítik a jót bennünk, hanem inkább gyengítik a jót és erősítik a rosszat. Itt látszódott, és az ő döntése volt, senki nem veheti át az ő felelősségét. Hiába voltak ott a szülők, és mondták, hogy nem neked való, ne onnan vegyél feleséget. Nyilván nem hallgatott rájuk. De vajon hogy van ez velünk? Nem úgy van-e, hogy a kapcsolataink sokszor a szolgálatainkat gyengítik? Olyanok a barátságaink, hogy nem engedik meg, hogy felszabadultan szolgáljuk Istent. Olyanok a házasságkötéseink, hogy nem alapoztuk az elejétől kezdve az Isten dolgaira, és ezért tele vannak titkokkal és titokzatosságokkal. Annyi mindent magunkban kell tartsunk, és nem tudunk megosztani a másikkal. És néha foggatjuk is a másikat, és az meg nem tudja elmondani, mert nincs kinek elmondani, mert talán nincs halló fül, amely megértené azt, hogy mi van a másikban. Picit jó átgondolni azt, hogy az Isten olyan nagy erővel tud odaállni mögénk, de hogyha a kapcsolataink nem elég rendezettek, akkor ez az erő, ez a porba hanyatlik, akkor ez nem segít rajtunk. Még egyszer mondom, amit az elején mondtam, hogy lehet, hogy az Isten célja az céltér, vagy ahhoz elérkezik, amit ő el akar és eltervezett, de az életünk valahogy ebből a jóból közben kimarad. És a harmadik gondolat pedig az, amikor már visszafele jönnek, és egy harmadik alkalommal már készülnének az esküvőre, és oda mennek, újból ugyanezt az utat járják be, és akkor talán kíváncsiságból, vagy ki tudja miért, de Sámson megint elmegy abba az irányba, és megnézi, hogy mi lett ezzel az oroszlánnal. Hát azért itt leírja a Biblia, hogy ez jó néhány nappal később van, és mindenki a biológiai ismereteiből sejti, hogy ez egy büdös tetem lehetett már. És ő mégis oda megy, és ezt a tetemet megnézi, és nem csak megnézi, hanem megérinti, mert van benne egy méra, és van benne méz. Ő egy elválasztott ember, egy olyan ember, akit az Isten felkent, akit az Isten kiválasztott, akinek ott van az életén a kiválasztásnak a jele, a hosszú hajban, abban, hogy ő nem ihat részegítő italt, abban, hogy nem érinthet tisztátalan dolgokat, és hát nyilván ide tartozik egy döglött tetem is. És ő mégis odalép ehhez a tetemhez, és belenyúl, és kiveszi a mézet, és nagy nyugodtan eszegetni kezdi, és így indul tovább, aztán majd még ad a szüleinek is belőle. Mindenféle lelkiismereti probléma nélkül ezt megteszi. Nagyon érdekes, hogy az életünknek, ha jelképekben gondolkozunk, talán egy-egy nagyon tragikus helyzetét fogalmazza ez meg. Annyiszor térünk vissza oda az életünkbe, ahhoz a pillanathoz, vagy azhoz a helyzethez, amin már túljutottunk, hogy miért kíváncsiságból, hogy miért talán a kísértő visz minket oda, hogy lássuk, hogy azóta az, hogy alakult, belepillantunk egyébként ilyen így régi kapcsolatainkba, vajon mi lenne, ha az lenne még meg? Vajon hogy lenne, ha még ott dolgoznék? Vajon mi történne, hogyha nem így döntöttem volna? És mindig ott vagyunk, ahol már nem kellene lenni. És amikor ott van az ember, akkor a kísértők arról is gondoskodik, hogy legyen ott valami, ami miatt ebbe az egészbe belemászom újból. És akkor az ember úgy jár, mint Sámson, hogy benne talál valamit, ami édesnek tűnik, mint a méz, ami jónak ígérkezik, és újból belebonyolódik abba, amitől egyszer már megszabadult. Ő szakította szét az oroszlánt, rá akart támadni, és ő le tudta győzni az Isten erejével. És aztán ott a kísértés, hogy visszamegy, és újból belekezd valami olyanba, amin már egyszer túl volt. Talán nem is mást szimbolizál ez, mint az egész életünket és ennek a küzdelmét, illetve annak a népnek abban az időben, a bírák idejében, azt az állandó vívódását, hogy hol odatértek az Isten mellé, hol eltértek tőle, hol rátaláltak és megszabadultak, hol visszamentek a saját kísértéseikhez és a bálványaikhoz, és aztán újból bajba kerültek. Úgy felmerül az ember életében, hogy nem lenne jobb kerülni azt, amit már egyszer lezártunk, amit az Isten erejével már valahol Talán végleg kiiktathattunk volna az életünkből. Sok minden van, amiről az ember persze ezt nem tudja. Sok imádság kell ahhoz, hogy megtudjam azt, hogy mik azok a döglött dolgok már az életemben, amelyek inkább már messziről a bűzével jelzik azt, hogy ehhez nem szabad közelednem. És melyek azok, amelyeket az Isten azért hoz elénk, hogy azokkal újból megküzdjünk. Nyilván erre egy másik történetet kellene hozni, vagy egy másik igehelyet kellene egy kicsit jobban megvizsgálni, és erre most így nincs is idő, tehát ezért a kérdést egy picit nyitva is lehet hagyni talán a végén. Mindenek után azért mégiscsak összefoglalva azért tanulság az, hogy ott van az emberi élet, ami egy csodálatos ajándék, amit az Isten a maga erejével meg tud támogatni, amely működhet jó kapcsolatokban, és az Isten nem akarja az embert egyedül látni, akar társat mellé adni, akar segítséget adni mellé. Ugyanakkor van benne egy hatalmas nagy figyelmeztetés is, hogy a kiválasztással ne játszon az ember. Hogyha az Isten elrendelte a mi életünket valamire, és valami igazán nagyot akar vele kezdeni, akkor arra oda kell figyelni, hogy nehogy olyan eszközök legyünk, akiken keresztül az Isten eléri a célját, mi azonban kimaradunk mindabból az ajándékból, amit nekünk közben elkészített. Csendesedjünk el, és gondoljuk végig a magunk küzdelmeit, a ketté szakadott oroszlánokat, azokat a kapcsolatokat, amelyek nehezítik vagy könnyítik az Istennel való kapcsolatunkat, és azokat a kísértéseket, amelyek visszavisznek a múltba, és újból meg tudják fertőzni az életünket. Istenünk, szeretnénk olyan megszállott emberek lenni, akiket a te lelked vezérel, akik nem fanatikusak, nem őrültek, nem ész nélkül cselekvők, hanem akik látják a te célodat, akik tudják vállalni a kiválasztottságot, és azt meg is tudják becsülni. Akik úgy akarnak neked szolgálni, hogy ennek a szolgálatnak az örömét is átéljék. Akik nem úgy veszik a tiltásokat, mint hogyha valamiből kizárnád őket, hanem akik tudják, hogy hol vannak a veszélyforrások. Köszönjük ezeket a figyelmeztetéseket, és köszönjük az úton elrejtett nagy ajándékokat. A nagy megtapasztalásokat, hogy mi is tudunk oroszlánok ellen harcolni, és a mi kezünk által is tudsz győzelmet adni. Erősíts bennünket, hogy egymást is tudjuk erősíteni. Hogy a kapcsolataink azok arról szóljanak, hogy segítjük egymást, hogy hozzád mindannyian eljuthassunk. És szeretnénk úgy látni az életünk lezárt dolgait is, hogy azok most már nem uralkodnak rajtunk, nem kísértenek minket, hanem a te kezedben vannak. Így elégíts meg bennünket azzal az eledellel, amit te készítesz el, hogy nehogy összetévesszük valami mással, ami a kárunkra van, vagy ami megmérgez. Kérünk, hogy légy velünk, áld meg a nyarunkat, a pihenéseinket, a készülődéseket, mindazt, ami bennünk van, amire vágyunk, amire szükségünk van. Add a te áldásodat továbbra is, mireánk. Amen.